Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 373. dicséretünket keressük ki, és énekeljük fennállva annak első versét, Jövel Teremtő Szentlélek. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét úgy, amint írva található az apostolok cselekedetei könyvében, a második fejezetben, az első 14 versben. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelt az egész ház, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyik azok közül. És megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nekik szólniuk. Lakoztak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, mely az ég alatt van. Minek utána pedig ez a zúgás lett, egybegyűlt a sokaság, és megzavarodott, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak pedig mindnyájan, és csodálkoztak, mondván egymásnak, nem, de nem galileusoké ezek mindnyájan, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Pártusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában, Pamfíliában, Egyiptomban és Líbiának tartományaiban, mely Cirene mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Ámélkodtak pedig mindnyájan, és zavarba voltak, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondának, édes bortól részegettek meg. Péter azonban előállva a tizeneggyel, felemelte szavát, és szólt nekik. Zsidó férfiak és mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez nektek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet. Isten tegye áldottá az ő igéjét, gyertek, könyörögjünk. Mennyei édesatyánk, Jézus Krisztusért, köszönjük neked, hogy eléd járulhatunk ezen az ünnepnapon is. Köszönjük, hogy a te szent lelkedről tanítasz bennünket, a szavad nem csak szó lehet, hanem valósággá is lehet az életünkbe, Jézus Krisztusért. Köszönjük, édesatyánk, hogy a te lelked az, aki kijelenti számunkra az igazságot. A te lelked munkája nyomán történhet, hogy a te igéd összekapcsolódik a mi lelkünkkel, a mi gondolatainkkal. Hogy te vagy az, aki megmagyarázod nekünk, te vagy az, aki elmondod nekünk a te titkaidat. Kérünk, Urunk, hogy cselekedd meg most is, mint ahogyan azon az első pünkösdön, hogy ki a maga nyelvén, a maga értése szerint hallhassa a te szavadat. Kérünk, hogy táplálj bennünket hozzánk illő eledellel, Jézus Krisztusért. Amen. Ige hirdetésre készülve a 373. dicséretünk 7. versét énekeljük. A 373. dicséretünk 7. verse így kezdődik: Adjad ismernünk az Atyát és az ő egyszülött fiát. Isten igéjét az apostolok cselekedetei könyvéből, a 2. fejezetből olvasom, a 36. verstől kezdődően a 38. versig. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondták Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak? Péter pedig mondta nekik: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Jézus Krisztus nagyon sok tanítást adott az Isten országáról. És a pünkösd ünnepe arról szól, hogy ebből az országból, ahol Jézus Úrrá és Krisztussá lett, ebből az országból, ahol Jézus Krisztus az Atya mellé a trónra ült, ebből az országból elküldte a Szent Lelket. Méghozzá abból a célból tette ezt, ő maga mondja, hogy jobb nekünk, hogyha ő elmegy és elküldi a Szent Lelket, abból a célból tette ezt, hogy a Szent Lélek elvezéreljen bennünket minden igazságra. Hogy úgy tanácsoljon és úgy vezéreljen, ahogyan ember nem tud. Mert mások az ember gondolatai, és más az Isten gondolata. Más az, ahogyan mi magunktól élni tudunk, és más az, ahogyan az Isten képesít bennünket egy új életre. Isten elküldte a Szent Lelkét, hogy legyen újjászületés, legyen csatlakozás ahhoz a világhoz, amiről Jézus Krisztus beszél. Elküldte Isten a Szent Lelkét, hogy legyen hit, hogy az ember hinni tudjon. És úgy küldte el a Szent Lelket, hogy úgy vezérel bennünket, és úgy magyaráz, tanít nekünk, ahogyan az az ember tudja ezt megtenni, aki otthonosan mozog valahol. Gondoljuk el azt, hogy milyen lehet abban a városban valakit elkalauzolni, vagy faluban, ahol mi magunk fölnőttünk. Hogyha oda megyünk hosszú idő után is, és viszünk ismerősöket, hogyan beszélünk azokról a kövekről, azokról a házakról, vagy éppen bokrokról, amelyeknek mindegyike valamilyen emléket ébreszt bennünk. És amikor Isten Szent Lelkéről van szó, hogy ő elküldte számunkra, akkor úgy kalauzol bennünket Isten országának dolgaiban, mint aki jól ismeri azt. Mint aki otthonosan mozog az Isten igazságában. És így van, nekünk leginkább erre van szükségünk, mert különben eltévedünk, és különben tanástalanokká leszünk. Lássuk hát meg, hogy mi történt azon az első pünkösdön a tanítványokkal, hogyan váltak ők apostolokká, mi történt az életükben, amikor beteljesedtek Isten szent lelkével. Először azt látjuk, hogy ez a tanítványi sereg, ez bátorrá lett arra, hogy Jézus Krisztusról szóljon. Egész egyszerűen bátrakká lettek Isten szent lelke nyomán. Jól ismerjük Péternek az eddig tartó élet szakaszát, hiszen nagyon pontosan leírja számunkra a Szentírás, hogy mi mindenen ment keresztül. Jól tudjuk azt, hogy Péter hogyan küszködött és kínlódott a saját természetével, hogy hogyan esett meg az, hogy gyávaságból az életét féltve megtagadta Jézus Krisztust, hogyan esett meg az, hogy a történések közepette úrrá lett rajta a félelem, és egyre inkább hátrébb húzódott, egyre inkább belehúzódott a sötétségbe, hogy elrejtőzhessen. És amikor felfedik, hogy ki ő, akkor hogyan tagadja meg Jézust. A bátor ajakról, ami elmondta, hogy kész vagyok veled meghalni, egy teljesen bátortalan, teljesen gyáva, igazán mindenét elvesztett ember áll előttünk Péterben. És aztán jól tudjuk azt, hogy Jézus utána megy, háromszor kérdezi, hogy szeretsz-e engem, újra szóba elegyedik vele, újra elhívja, hiszen Péter visszamegy a hálók mellé, és most ez a Péter, akiről mindezt tudjuk, a többi apostolokkal együtt ott vannak Jeruzsálembe. És mégis az igazi bátorságot az adja nekik, amikor eljön rájuk a Szentlélek. Péter kiáll a többivel együtt, és elkezd beszélni arról a Jézusról, akit korábban megtagadott. Kiáll, és neki szegzi a hallgatóknak az igazságot. Tudjátok hát meg, hogy Úrrá és Krisztussá tette az Isten azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Péter végtelen bátorsággal elmeri mondani, kimeri mondani az igazságot. Igen, Isten azért küldte el a Szent Lelkét, mert a Szentlélek tudja kezelni a mi félelmeinket és a mi gyávaságainkat. Mindannyian ismerjük a félelemnek az érzetét. Mindannyian tudjuk azt, hogy mennyi gyávaság lakozik bennünk. A legegyszerűbb dolgokban is megmutatkozik a mi félelmünk. Gondoljunk arra, hogy meg annyi megpróbáltatásnál, kicsi vagy nagy számonkérésnél, vagy éppen betegség kapcsán, hogyan tör ránk a félelem. Hogy hogyan félünk kimondani az igazságot, akkor, hogyha elmarasztal bennünket, vagy ha elmarasztal más. Aztán eszembe jutott az, hogy amikor Jézusról kellene szólnunk, ott van a lehetőség. Hányszor esik meg az, hogy az embernek a szíve a torkában dobog. Hogy ott van a szent elhatározás bennünk, igen, megyek és mondom. És aztán eltelik úgy az idő, hogy mindenről szó esik, csak éppen Jézusról nem. És aztán az ember úgy megy haza, hogy nem tudtam elvégezni, amit szerettem volna. Ott van a bénultság bennünk sok esetben, amikor számon kérik a bennünk lévő reménységet. Amikor mások fordulnak hozzánk. Mondd, te hogy élsz? Mit gondolsz? Mit teszel? És igen, mi is ismerhetjük ezt, hogy úrrá lesz a félelem, hogy gyávaság tör ránk. És itt van Péter, aki ugyanezt megélte, ugyanezt megéli Jézus Krisztussal kapcsolatban. És aztán itt áll előttünk a Szentlélektől teljesen, és azt mondja, Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Mert ez az ám, ami a kulcsa a bátorságnak. Hogy Úrrá és Krisztussá tette Isten azt a Jézust, aki éretten meghalt. Az történik Péter esetében, hogy ki tudja azt mondani, mert a hite ebbe erősödik bele. A Szentlélek erre az igazságra vezeti el, hogy Jézus mindenek felett úrrá lett. Gondoljuk el, hogy hogyan gondolunk azokra a bajokra, amikre úgy tudunk tekinteni, hogy felette is Úr Jézus. Hogyan tekintünk azokra a nehezekre, előttünk álló számonkérésekre, amiknek meg kell felelnünk, és talán még kevesek is vagyunk hozzá, amikre úgy tudunk tekinteni, én kevés vagyok, de Jézus elég. Én kevés vagyok, de Jézus meg tud segíteni. Hogy meg tud bátorodni a szív? Dávidnak vannak olyan mondatai, hogy ha az Úr velem van, még a kőfalon is átugrok. Olyan dolgokra leszek képes, ami magamtól nem megy. Igen, ettől bátorodik meg a szív, hogy Úr Jézus, Úr mindazok felett, amik előttem állnak. Megbátorodhat a szív olyan véges ellenségekkel szemben, mint a betegség. Vagy olyan gonosz ellenséggel szemben, mint a halál. Jézus Krisztus azért küldte el a Szent Lelkét, hogy az ember bátorodhasson meg a nálánál nagyobb ellenségekkel szemben is. Gondoljuk el, mennyivel másabb hitben meghalni. Tudom, hogy Jézus legyőzte a halált. A halál elvétetik majd, van feltámadás, a halál csak kapu Jézushoz. Megbátorít Jézus Krisztusnak az Úrrá létele, és ebbe bele lehet erősödni. Meg lehet ebbe erősödni. És hogy nem csak az én életemben megoldás Jézus, hanem a másik problémáira is. Az egyedüli megoldás ő. Mennyivel másként szólalnánk meg, ha így tekintenénk a körülöttünk élőkre, hogy tudom, hogy nincs más megoldás. Mert Isten nem adott mást, csak Jézust. Hogy nincs más megoldás a másik terheire sem, miként az enyémre sem. Ő se tudja elhordozni a terheit, mert úgy van kitalálva, úgy van megteremtve az élet, hogy Jézus nélkül ne menjen jól. Ne legyen jó nélküle. Ő a megoldás a másiknál is, és ez az, ami bátorrá tette őket, hogy ebbe bele tudtak erősödni az apostolok, teljes hittel. És amikor azt látjuk, hogy utolérik őket, és majd börtönbe vetik őket, akkor az a szavuk, hát vajon kinek kell inkább engedni? Nektek? Embernek? Vagy inkább Istennek? Mert a megbátorodásnak ez a kulcsa, hogy az Isten félelem nagyobbá lesz az emberben, és amilyen arányban az Isten félelem növekszik, olyan arányban csökken az ember félelem. Amilyen arányban az Isten tisztelete a szívemben növekszik, olyan arányban törpülnek el, kerülnek a helyükre a bajok, a gondok, amilyen arányban hinni tudom, hogy Isten cselekvő Úr, hatalmas Isten, aki az én életemben is ki tudja nyújtani a karját, és meg is teszi, csak kérnem kell, amilyen arányban így módon rábízom az életemet, olyan arányban lesznek a dolgaim egyre inkább kezelhetőek, olyan arányban tűnnek a nehezek elhordozhatóaknak. És ez a kulcsa a mi félelmeinknek és a mi bizonyságtételünknek is. Sok megtorpanásunk azért van, mert ebben kellene nekünk növekednünk, betelnünk a Szentlélekkel, abban, hogy Jézus felettem Úr, a dolgaim felett Úr. És a mi kételkedéseink azok, amik lehetetlenné teszik a bizonyságtételünket. Mi vagyunk azok, akik, hogyha nem engedjük, hogy Isten minden tekintetre nézve az életünkbe úrrá legyen, mi vagyunk azok, akik lehetetlenné tesszük azt, hogy Jézusról erővel és hatalommal szólhassunk. Itt vannak ezek az emberek, akik gyávaságból bátrakká lettek. hadd mondjam így, nem félelemnek lelkét adta az Isten, hanem erőnek lelkét. Nem félelemnek lelkét, hanem erőnek lelkét. És aztán úgy látjuk őket, hogy bölcsen tudnak szólni. Hadd mondjam most így, hadd fogalmazzam így azt az esetet, ami történik ezen az első pünkösdön. Hogy ott van meg annyi nép, és mindegyik a maga nyelvén hallja, és érti, amit mondanak. Hogy nincs probléma a megértésbe, hanem lélektől lélekig szól a szó. Egészen a szívig, egészen a megértésig. Igen, minden alkalommal, amikor szólnunk kell, akkor fontos az, hogy mit mondunk, és fontos az, hogy hogyan mondjuk el. Fontos a tárgya, és fontos a módja a közléseinknek. Hányszor történik az meg velünk, hogy tanástalanságunkban ott állunk, hogy nem tudjuk, hogy mit mondjunk. Hogy ott van egy helyzet, egy nehéz pillanat, amire nincsen mit mondanunk. Nincsen válaszunk. Meg annyiszor előfordul ez, hogy a szó bennakad, a hang megszakad, egyszerűen abból fakadóan, mert olyan dologgal találkozunk, amire nem tudunk mit mondani. Gondoljunk arra, amikor gyászoló emberrel kell beszélgetnünk. Hogyan lehetne vígasztalni az ilyen embert, aki elveszítette azt, aki a legdrágább volt számára? Vagy gondoljunk arra, hogy mit lehet mondani annak, aki éppen most vette kézhez a diagnózist. Halálos beteg vagyok. Mit lehet mondani az ilyen embernek? Igen, vannak pillanatok, vannak esetek, és nem csak az ilyen igazán nagy fordulópontoknál, hanem apró hétköznapi esetekben is van olyan, hogy nem tudunk rá mit mondani. Nem látunk tisztán. Nincsen megoldásunk arra a nehéz helyzetre. És ezért úgy éljük meg, hogy mintha pat helyzetben lennénk. De van olyan, amikor nagyon is tudjuk, hogy mit kellene mondanunk. Nagyon is tudjuk, hogy mi volna az igazság. Csak sokszor ott meg az a gond, hogy vagy nem tudjuk, hogy hogyan kéne elmondani, vagy ha úgy mondanánk el, ahogy tudjuk, akkor abból semmi jó nem származik. Igen, van olyan, hogy kevesek vagyunk ahhoz, hogy a másik meg is hallja azt, amit mondani szeretnénk. Hogy azt hallja, és nem mást. Hogy ne kapjon gellert a szavunk, hanem azt értse, amit mondani gondoltunk. Igen, van olyan, hogy az akadályoz bennünket a szólásba, hogy ott vannak az indulataink. És jól tudjuk, hogy ha azzal mondom el, ahogyan éppen vagyok, azzal a haraggal, akkor abból jó nem fog kisülni. Aztán jól tudjuk, hogy van olyan, amikor az igazságunk csak metsző, csak bántó, mert hiányzik belőle mindenféle balzsamos szeretet, és ha azt elmondanánk, akkor csak mélyíteni, csak mérgesíteni a szakadékot. Aztán van olyan is, amikor már sokadjára hallja a másik, és még mindig nem változott. És ilyenkor egészen átjárja, átszínezi a keserűség a szavakat, megint csak nem ért célt. És aztán ott van az is, amikor a másik teljesen tele van saját magával, a saját gondolataival, és meg se hallja, amit mondunk. Szépen elkalandoznak a gondolatai, miközben mi beszélünk hozzá. Nem is figyel oda. Igen, nem csak az számít, hogy mit mondjunk, hanem az is, hogy hogyan mondjuk el, hogy ez célba érjen, hogy az jót hozzon ki. És itt vannak Péterék, akik felállnak ezen az első pünkösdön, és ahogy megszólalnak, mert kitöltetett a Szentlélek, mindenki hallja, és mindenki érti. Péteréknek nem okoz nehézséget, hogy mit kell mondani, és hogyan kell mondani. Mert úrrá lett felettük Jézus Krisztus. A tanítványok ugyanúgy ismerték ám azt, hogy tanácstalanok voltak. ugyanúgy ismerték azt, hogy ugyan hogyan beszélhetnénk Jézusról. Hiszen inkább nekünk volna szükségünk arra, mint ahogyan az Emmausi tanítványoknál látjuk, hogy magyarázza valaki nekünk az írásokat. Hogy biztasson bennünket, hogy bátorítson. Hogyan szólhatnánk mi? Hogyan beszélhetnénk mi? És a Szentlélek úgy jön el, azzal a jellel, ahogy olvastuk is, hogy mint szélnek zúgása hallatszik, és aztán megjelenik, mint kettős tüzes nyelvek. A szélről Jézus maga beszél, hogy a szél oly módon a Szentlélek, hogy az ember nem láthatja. Ki is jelenti, hogy a világ nem is ismeri, mert nem látja őt. Nem lehet látni. De hallani lehet, érzékelni lehet az ő munkálkodását. Ez az első, amit elmond a Szentírás a Szentlélek jöveteléről. A másik pedig az, hogy kettős, tüzes nyelvekként jelenik meg ez első alkalommal. Nagyon különös ez a kép, ahogyan az apostolok fejére ráülnek ezek a láng nyelvek. Tüzes nyelvek, ami azt jelenti a Biblia képei szerint, hogy megtisztított, hogy tiszta. Gondoljunk a csipkebokorra, ahol el nem ég az a bokor, és Isten jelenlétét jelképezi a tűz. És aztán gondolhatunk Ézsaiásnak az elhívására is, akit úgy szentel meg Isten, hogy parazsat vesz, és oda érinti az ő ajkához, hogy tisztává legyen. Eljön a Szentlélek, és tisztaságot hozó lélekként jelenik meg. És aztán az is jelentőség teljes, hogy nyelvként, tüzes nyelvekként jelenik meg. Mi is így mondjuk ezt, hogy lángnyelvek, mégis ritkán jut eszünkbe, hogy ez valóban a szájunkban lévő eszközzel függ össze, a nyelvvel. És ez az egész kép, ez azt fejezi ki, hogy kész az üzenet, hogy elkészült a hírnök, már ott vannak a szavak nála, ott vannak a megfelelő kifejezések, amivel el tudja mondani az üzenetet. Így jelenik meg a Szentlélek azon az első pünkösdön, hogy tisztán szóljon a szó, és a megfelelő kifejezésekkel elmondva, hogy megérthessék, hogy eljuthasson a hallgatókhoz. És olyan nagyszerű üzenet ez, hogy Isten szent lelke meg tud bennünket tisztítani. Méghozzá oly módon Jézus azt mondja, hogy az enyémből vesz és engem dicsőít. A Szentlélek első renden, és itt is ez történik. Péterék életében ez már végbe ment, de a hallgatói életében még nem, ezért ez történik náluk is. A Szentlélek Jézusra mutat rá. Úrrá és Krisztussá tette azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. És tovább mondja, mit kell hát cselekednünk? Azt mondja, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztusnak a nevében a bűnöknek bocsánatára. Igen, a Szentlélek oly módon mutat Jézusra, hogy benne van a megtisztulás. Hadd mondjam, nagyon gyakorlatilag. Sok-sok szeretetlenség lakozik a szívünkbe. Ezt nem kell hosszan magyarázni. Sok megszólalásunkat bánunk, és sok megszólalásunkat el se tudtuk mondani. Isten üzenete arról szól, hogy Jézus Krisztusban megtisztítja a szívünket, és az ő szeretete kitöltetik a Szentlélekkel. Hogy van ilyen, hogy létezik ilyen, és ezt lehet kérni. Nagyon-nagyon nehéz eset az, hogy a fiatalok hihetetlenül csúnyán beszélnek. Nem csak a fiatalok, hanem szinte az egész magyar társadalom. És az ember lépten nyomon hallja a szót. Van itt a közelünkben egy lakás, ahonnan azért költöztek el, mert a buszmegállóba éjjel és nappal csak ezeket a szavakat hallotta. És nem bírta tovább. És olyan nehéz szülőként, nagyszülőként, hívő emberként megszólalni. Mit mondjak, amikor hallom? Mert ugye mi nem teszünk ilyet. Hogyan szóljak, hogy meg is értse? És eszembe jutott egy eset, amikor fiatal lánykák úgy beszéltek, ahogy a kocsis se. És Isten szent lelke hosszas imádkozás után egy különös mondatot mondatott el. Az volt a mondat, szépek vagytok, fiatalok, csinosak, szépítgetitek magatokat azért, hogy tessetek. És aztán megszólaltok, és úgy érzi magát az ember, mint a disznóba. Megszólaltok, és minden illúzió szerte foszlik. És megszólalt a kislány, az anyám is mindig ezt mondja, hogy ne beszéljek olyan csúnyán, de soha eddig meg nem értettem. Igen, Isten szent lelke úgy tudja elmondani, úgy tud megszólalni, hogy az nem a miénk, és célba ér. És megérti az ember, hogy miről szól, és mindeközben meg is tisztít. Péterik úgy tesznek bizonyságot Jézusról, hogy rámutatnak, és az ige mondja, mintha szíven találták volna őket. Annyira megértették, hogy nekik szól. Péter bölcsen szól, mert Isten szent lelke munkálkodik a szívében. És ha az előbb azt mondtam, nem a félelemnek lelkét kaptuk, hanem az erőnek a lelkét, az ige így mondja tovább, a szeretetnek lelkét. A Szentlélek erő és szeretet lelke. És ha már így vagyunk, akkor ez a harmadik is, amit megmutat számunkra az ige, hogy amikor beteltek Szentlélekkel, más emberré lettek. Itt úgy csúfolódnak rajtuk, hogy hát igen, biztos részegek. Biztos édes bortól részegettek meg. Ugyan még csak reggel 9 óra van, de már részegek. Nyilvánvaló azzal csúfolódnak az apostolok tekintetébe, hogy igen, züllött életmódot folytatnak. És vajon mi alapján nyilatkoznak így? Mi az, amit látnak? Egyetlen egy dolog az, ami alapján ilyet mondhattak, azontól, hogy csúfolódnak, hogy észre kellett, hogy vegyék, hogy az apostolok nem pusztán olyanok, mint bármilyen ember, hanem azt látják, hogy valaminek a hatása alatt állnak. Azt mondják, bizonyára a bor hatása alatt. Igen, az ő fantáziájuk csak eddig terjed. Az ő csúfolkodásuk eddig terjed. Való igaz. Nem valaminek, hanem valakinek a hatása alatt vannak. Egészen a hatalma alá kerültek Isten lelkének, Jézus Krisztusnak. Amikor borról van szó, akkor ha egy picit beletekintünk, való igaz, volt olyan hely és volt olyan nép, pogány szokás, ahol a bor Isten tiszteleti eszköz volt. Hogy a mámort tekintették az Isten tisztelet eszközének. A részegség volt az ihlet. És hogyha a Dionysos kultuszra gondolunk, akkor ott bizony az írások arról is beszélnek, hogy mi kíméletlen ez az istenség. Hogy hogyan igázza le azt is, aki tiszteli, és azt is, aki nem tiszteli. És erről beszélnek. Ó, ti ilyenek vagytok. Ti ilyen részegeskedő emberek vagytok. És nagyon jól tudjuk, hogy hogyan fordul ki az ember önmagából a sok bor hatására, hogy még különben rendes emberek is elveszítik a gátlásukat, féktelenné lesznek, hogy micsoda vad és züldött tetteket tudnak végrehajtani a bor hatása alatt. És azt mondják, hát ti ilyen züldött, féktelen emberek, részegesek vagytok. Éppen ellenkezőleg Isten szent lelke hatalma alatt vannak. Nem az alkohol hatása az, ami őket irányítja, ami csak zülleszt, tönkretesz, ami az önbecsülést és mások megbecsülését teljesen elveszi, hanem épp ellenkezőleg Isten szent lelke az, aki uralja őket. Egy orvos ember írt arról, hogy ugye pontos, hogy gyógyszerész, hogy mit is jelent, hogyan is hat az emberi testre a bor, az alkohol. És azt mondja, ha már éppen valahova be akarjuk sorolni az alkoholt, mindenképpen a csillapítók között fogjuk meglelni. Mindenképpen a tompító, a kábító eszközök között. A bor nem serkent, hanem az agynak a legmagasabb rendű központjait elkábítja. Ezek azok a központok, amelyek mindent irányítanak, amitől egy ember uralkodni tud magán. Amitől bölcs, amitől megértő, amitől ítélő képességgel bíró, ítéletet alkotó személy. A bor befolyásolja az egyensúlyt, és megváltoztatja azt a központot, amitől az ember képes értékelni a dolgokat, méghozzá a helyükön. Igazából azt lehet elmondani, hogy amitől az ember a legmagasabb szintűt és a legjobbat tudja nyújtani, azt a bor mind tönkreteszi. És ezzel szemben áll Isten szent lelke. Isten szent lelke nem tönkreteszi a mi életünknek a központját, a mi idegrendszerünk központját. Nem öl, hanem élet és lélek az Isten lelke. Éppen, hogy nem tompít, hanem serkent. Nem bódít, hanem valóságra ébreszt. Megengedi és erővel hatalmaz fel, hogy szembe tudjak nézni a valósággal. Péterék megtelnek a szent lélekkel, amely nemhogy leblokkolja az agyi központjukat, de inkább mozgósítja minden képességüket a jóra, minden képességüket, akaratukat, érzelmüket, értelmüket, a szívüket. Mozgósítja a szent lélek, hogy azzá lehessenek, amivé az Isten eltervezte őket. És az történik az életükben a szent lélek kitöltetése által, hogy egészen átjárja őket a lélek. Egész lelkük mélységéig, egészen odáig, a lelkük legaljáig, ahol az indulatok, a gondolatok születnek. Egészen odáig átjárja őket. És ezek az indulatok már telve vannak Isten világosságával. Aki beteljesedik az Isten szent lelkével, annak teljesedik ki az élete. És mi másra vágyna az ember, ha nem erre? Bár kiteljesedhetne az életem. Bár azt tudnám elmondani, mint a régiek, akikről a Biblia ír, hogy beteljesedett az élettel, mert beteljesedett a Szentlélekkel, Isten közelségével. Ez az egyetlen nyitja, és legyen bármilyen korú az ember, ez az egyetlen nyitja annak, hogy úgy éljem az életemet, hogy értelmes minden napom. Aki Isten közelségét érvezheti, észlelheti, ízlelheti, az éli meg ezt a titkot. És ide kívánkozik még egy ige az Efézusi levélből. Mert Péterék ezt követően sok-sok csodát átélnek, és mégis van az életében egy újabb szakasz Péternek, ahol arról olvasunk, hogy ismét félelem lesz úrrá rajta. Amikor együtt ülnek pogány emberekkel, és étkeznek, és zsidó származású emberek jönnek közéjük, Péter félelemből megszakítja a kapcsolatot a pogány keresztényekkel. És Pál ekkor meg kell, hogy intse, ahogy a Galata levél le is írja. Meg kell, hogy intse, hogy mit teszel. Most akkor hogy van? Mi az igazság? Közösségben lehet-e keresztény ember keresztény emberrel? És nagyon jó, és mi érettünk, és a vigasztalásunkért van ez is leírva, hogy igen, Péternek van még egy ilyen szakasza. Újra van olyan, hogy félelem vesz rajta erőt. mert nem a hívő ember az, aki mentesül a félelemtől, hanem a hívő embernek is meg kell harcolnia, hogy ne a félelem lelke uralkodjon benne, hanem az erő, a szeretet és a józanságnak lelke. Van változása bennünk, hiszen ebben a világban élünk, hiszen az óemberünk ott van. Van apája és van dagája az életünkben, az Isten munkálkodásának. De a mi dolgunk, ahogyan az úrvacsorában is mondjuk, igyekszem úgy élni. A mi dolgunk, hogy igyekezzünk, törekedjünk, alárendelni magunkat az Isten akaratának. Így mondja az Efézusi levél 5. fejezete, teljesedjetek be a Szentlélekkel. Ez azt fejezi ki, hogy nekünk erre törekednünk kell. Azt fejezi ki, hogy törekednünk kell arra, hogy Uram, hadd legyek a kezedben eszköz. Uram, az akadályok, amik bennem vannak, hadd mondjam, ilyen vagyok, olyan vagyok. Nem tudom megtenni. Van bennem gyávaság, félelem, hitetlenség, kétség. És mindezek olyanok, amiket oda vihetünk elé, és amelyeket ő a kezébe véve át tud formálni. Igen, ez a hitnek harca, hogy beteljesedjünk Isten szent lelkével. Mert nem félelemnek lelkét kaptuk, hanem erő, szeretet és józanság lelkét. Amen. Édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy a te teremtésedbe kezdettől fogva így terveztél velünk, hogy úgy tudjunk szólni olyan dolgokat és oly módon, amelyek a másik életét tisztítják, építik, szépítik, amelyek bölcsességből fakadóak. Urunk, olyan nyilvánvalóvá tetted, hogy a bűn megrontotta ezt bennünk, és olyan ismeretlen világ ez számunkra, ha csak a te szent lelked be nem vezet ebbe az országba, ebbe a birodalomba. Légy áldott, Urunk, a te szavadért, a te bennünk munkálkodásodért, és légy áldott azért a csodáért, hogy aki csak a bűneit Jézusra teszi, aki csak bűnbocsánatot kér és kap, az veszi a Szentlélek ajándékát. Köszönjük, Urunk, hogy elmondtad, hogy mi legyen az, amire törekedjünk, hogy mit jelent betelni a te lelkeddel. Köszönjük, hogy vágyakozhatunk ezután, és kérhetjük te tőled. Segíts, Urunk, minden akadályt, ami a mi részünk, oda tenni a te kezedbe, s hadd tekintsünk te rád, mint aki Úrrá és Krisztussá tetted, azt a Jézust, aki érettünk halt meg. Kérünk, Urunk, hogy járj a te ígéd után, és munkálkodj mi bennünk hatalmasan. Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésre válaszul a 373. dicséretünknek a 4. versét énekeljük. Gerjesz világot elménkben, önt szeretetet szívünkben. Félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Áldás békesség, Isten áldunk!